Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, és megírva találjuk Pálnak a rómaiakhoz írott levelében a 6. fejezet 3. versétől a 11. versig a következőképpen. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban lehet mondani azt, hogy a keresztjének mindig is keresik azt, hogy hogyan lehetne hitelesebben, valóságosabban megélni a kereszténységünket. És szinte állandóan ott van bennünk az érzés, hogy nem eléggé éljük meg a hitünket. És talán ez is az oka annak, hogy keresik, akik komolyabban akarják venni a hitet, keresik a megújulást, keresik azt, hogy hogyan reformálódhatna meg az életünk úgy igazából. Talán ezért is jelent meg valamikor 15 évvel ezelőtt az a könyv, aminek az a címe, hogy Új Reformáció. És egy német evangélius lelkész fogalmazta meg a 95 tételhez hasonlóan 96 tételét. És hogy ez mennyire felkeltette a magyar evangéliusoknak is az érdeklődését, mutatja az, hogy a Domonyi evangélius lelkész fordította le, és az egyik lelkész konferencián, illetve munkaévkezdő lelkész konferencián a fő előadónk volt Klaus Douglas, a könyvnek a szerzője. Aztán most az elmúlt időszakban megjelent egy film, aminek pedig az a címe, hogy Utolsó Reformáció. Nagyon érdekes a cím, meg a téma is, és hát egy lelkész testvér, aki megnézte, megfogalmazza ezzel kapcsolatos kritikáját is. Persze mindjárt evangélius fülnek azonnal idegen ez a megfogalmazás, hogy utolsó reformáció. Hiszen mindannyian tudjuk, reformátor eleink, akik tényleg letettek valamit az asztalra, az életüket kockáztatták azért, mert a reformációt elindították, hát azt mondták, hogy az egyháznak szüntelenül szüksége van a reformációra. Ecclesia semper reformari debet. Mindannyian ismerjük, talán még latinul is. Szüntelenül reformációra szorulunk. Mi magunk egyénenként is, És az egyház is, a gyülekezet is olyan nincsen, hogy ez volt az utolsó. És tovább nem kell már változnunk. Na hát ez szúrt szemet nekem először, de annak is, aki a kritikát megírta erről a filmről, amelyben így fogalmaz, hogy már a címnél kissé megtorpantam, az utolsó reformáció, ezek nagy szavak, a reformáció is, és az utolsó is. A reformáció a kereszténység történetében az egyik legjelentősebb megújulási mozgalom volt. Bátor dolog ahhoz mérni bármit. Még a 18. századi nagy ébredések vezetői sem tekintették saját mozgalmukat második, harmadik, vagy akár hanyadik reformációnak. Miről lehet itt szó? Világméretű ébredésekről? Kontinenseken átívelő megújulási mozgalmakról, amelyekről eddig nem hallottam? Stb. Állandó reformációra van szükségünk. Vannak, akiknek az a véleményük, hogy le kell számolni mindennel, ami a történelmi egyházakhoz fűz, és akkor szabadok leszünk. Általában fiatalok, akik ezt mondják, viszont akinek van tapasztalat a háta mögött, az tudja, hogy ugyanolyan sok probléma, vagy lehet, hogy sokkal több nyomasztó probléma van, nem történelmi egyházakban is. A nagy baj mindig az, amikor a másikat nézzük, és a másikat akarjuk reformálni, és nem magunkat. Nyomasztó probléma a szabad egyházakban is van bőségesen. De nekünk azt kell nézni, hogy nekünk miben kell reformálódnunk. Nagyon fontos szerintem az, ami megfogalmazódik az énekes könyvünkben, az imádságos részben, hogy Uram, ébrezd egyházadat, és kezd rajtam. A szabadság nem onnan jön, hogy a másikat lenézzük, vagy nem onnan jön, hogy felszámoljuk a saját kereteinket. Nem. A szabadság nem innen jön. A szabadság onnan jön, hogy komolyan veszem azt, hogy Jézus meghalt értem, és feltámadt, és velem van. És megszabadított a bűntől. Innen jön a szabadság. A szabadság hiánya pedig mindig félelmet generál. Mindig azt okozza, hogy az ember a bálványok gyengesége és végessége miatt félni fog. Nem véletlenül tanítjuk és mondjuk konfirmációi alkalmakon, és vizsgáznak a gyerekek ebből úgy, hogy mi az első parancsolat, hogy ne legyen más Istened. Mitől szabadít ez meg? A félelemtől szabadít meg. Miért? Miért szabadít meg a félelemtől? Azért, mert a más istenek, a bálványistenek gyengék, végesek. És mindig fél az ember attól, hogy ezek a bálványistenek mikor mondják fel a szolgálatot, a mi szolgálatunkat. Talán az egyik legérdekesebb olvasmányom az elmúlt héten Timothy Kellernek a Bálványaink című könyve volt, amelyben nagyon érdekesen fogalmaz ismert és rejtőzködő istenekről. És az egyik ilyen istenecske, bálványocska, az a politika. És azért érdekes, mert ugye ő egy amerikai evangélikus lelkész, amerikai szemmel nézi a dolgokat, és hadd mutassam meg, hogy ugyanazt tapasztalja az Egyesült Államokban, mint ami nálunk is van. Azt mondja, hogy a politika színterén zajló bálványimádás egyik jele az, amikor nem úgy gondolunk az ellentábor képviselőire, mint akik egyszerűen csak tévedésben vannak, hanem egyenesen a megtestesült gonoszt látjuk bennük. A legutóbbi elnökválasztás követően az akkor 84 éves édesanyám a következőt mondta, jegyezte meg. Figyeljünk. Annak idején úgy volt, hogy bárkit választottak meg elnöknek, az illetőt akkor is elnökünként tiszteltük, ha történetesen nem szavaztunk rá. Ma már másképp áll a helyzet. Ugye mindannyian tudnánk mondani olyan embereket, akik azt mondják, hogy nekem ez nem miniszterem. Nem tisztelem. Megváltozott a helyzet. Mert bálványt csinálunk a saját nézetünkből. És attól várjuk a megoldást. Attól várjuk a saját életünknek a megújulását is. Attól várjuk a gazdasági élet megújulását, és így tovább, és így tovább. És félünk, hogyha elveszítjük ezt a bálványt. Lényegében isteni tulajdonságokkal ruházzuk fel a különböző politikai irányzatokat. Bálványimádás. A Szentírás arról tanít, hogy a szabadságot onnan kapjuk, hogyha Isten lesz a mi Istenünk. Megöldököljük az óemberünket, megöldököljük a saját elképzeléseinket, nem a másikat kell megöldökölni, nem a másiknak a nézeteit kell leminősíteni, gonosznak titulálni, nem a másikat kell bántani, saját magunknak a gonosz tulajdonságaival kell leszámolni. Azt kérdezte az egyik keresztény testvérem, hogy mondd meg, hány evangélikus lelkész írti az igét? Hány evangélikus lelkész van, aki tanítványokat nevel? És akkor gondolkoztam rajta, vágjak vissza, mondjam azt, hogy sokkal több, mint a hány szabad egyházi. A következő válasz fogalmazódott meg bennem. Ez a méricskélés, hogy ki az, aki igazán hirdeti az igét, ki az, aki igazán hisz, ez a gonoszság, ez bennem is megvan. És amikor valaki ezt a kérdést teszi fel nekem, akkor az óemberemet erősíti. Mert előhozza belőlem ezt a gonoszságot. Fú, igen, tudom én, hogy milyen sok gonosz van a szabad egyháziak között is. Mindjárt ez a gondolat jön elő bennem. Úgyhogy a következő a válaszom ennek a keresztény testvérnek. Igen, ez a gonoszság bennünk evangélikus lelkészekben is megvan. De igyekszünk megtérni belőle. Igyekszünk megöldökölni az óemberünket. Én legalábbis szeretném levetkőzni végre ezt a gonoszságot, hogy a másikat ledegradálom, a másikat látom gonosznak. És ez ugyanígy van. Családi kapcsolatokban, mindenhol. Mert az óember állandóan verseng, de a Szentírás azt tanítja, hogy egymást magatoknál különnek tartsátok. Na ez a harc az óemberrel. Mert az utolsó reformáció című film úgy állítja be, minthogyha a keresztséggel megsemmisülne az óemberünk. Így fogalmaz. A keresztségről szóló részek kapcsán gyulladt ki bennem igazán a piros lámpa. Először csak azt tűnt fel, mennyire hangsúlyos a keresztség a mozgalom számára. Ez még nem lenne gond, de felfigyeltem arra is, hogy amikor Torben bemerít valakit, mindig azt mondja, hajj meg Krisztussal és támadj fel. Ez is lehetne pusztán az evangélista sajátos nyelvhasználata. De szép lassan kiderül, hogy nem erről van szó. Torben új értelmezést adott a keresztségnek, hangsúlyozva, hogy ez más, mint amit az egyházak tanítanak. A filmben ez kimondása kerül. Úgyhogy én meg kibiztosítottam apologetikai önvédelmi fegyveremet, és még éberebben kezdtem figyelni. A keresztségről többféle nézet van az egyházban. De ha Torben ebben is az új reformációt hirdeti, az elgondolkoztató, vagy inkább ijesztő. A keresztség Azt jelenti, Torben szerint, a filmben, hogy az ember valóban meghal. A vízbe való alámerülés nem csak egy belső változás külső jele, ahogyan a protestantizmus tanítja, hanem maga a keresztség öli meg az embert. Nyilván Torbenék sem fizikai halálra gondolna, de szerintük szellemi értelme az óember ténylegesen meghal. És mivel az óember meghal, a démonok a felszínre jöttek. Nem folytatom tovább ezt a szörnyű részt, amikor jönnek föl a démonok a vízből. Na, a lényeg az, hogy a protestáns tanítás szerint az óemberrel életünk végéig küzdeni kell, az nem semmisül meg. Harcolni kell. Ezt mindenki érzi, aki becsületesen szembenéz önmagával, és nem akarja magát hazugságba keverni. Befejezésül hadd olvassak fel egy történetet Wilhelm Busch-tól. Az a címe, hogy Isten keze is benne van. Így mondja, remélem megértik, hogy mindenekelőtt azt szeretném megmutatni, hogy mihelyt Isten oldalára állok, Isten titokzatos módon sokszor félelmetesen abban a pillanatban belenyúl az eseményekbe. Fivéremet, Johannést Bochumban letartóztatták. Néhány óra múlva megtudtam, hogy másnap elengedik. Odautaztam, és hogy megvárjam a kiszabadulását. A vele töltött 2 óra felejthetetlen maradt számomra. Ugyanaz tapasztalt, amit én. 2 napig a kétségbeesés és a félelem feneketlen mélysége, aztán végre megnyílik a fül. Amikor Isten ítéletet hirdet, Jézust, mint megváltót, egészen új oldaláról ismeri meg az ember. A következő élmény életem egyik legmegrendítőbb eseménye volt, mondta a fivérem. És mesélni kezdett. A törvényszék épületéből 3 viszonylag sima lépcső vezetett le az utcai fronton. Johannést este letartóztatták, mindig meglehetős felbojdulással járt, ha ilyen ismert lelkészt börtönbe dugnak, második világháborúról van szó. A hír azonnal megjelent különböző újságokban, Svájcban, Dániában, Hollandiában. Persze a hivatalnokok között is heves vita támadt afelett, hogy helyes volt-e, vagy nem. Egyikőjük állandóan azt üvöltözte. Igenis helyes volt. A papok száját be kell tömni. Ez az ordítozó alak akkor este még egyszer kiment a törvényszék épületéből. Valaki egy banánhíjat dobott a lépcsőre, és az a férfi olyan szerencsétlenül csúszott meg rajta, hogy hanyatt esett, bevágta a fejét, és ott helyben szörnyet halt. El tudják képzelni ezt a helyzetet? 1/2 órával azután, hogy teli torokkal kiabálta, a papok száját be kell tömni. Ott fekszik holtan a lépcsőn. Mondhatják, hogy ez véletlen lehetett. Természetesen az ellenkezőjét nem is tudnám bizonyítani. Azt viszont tudom, hogy az államrendőrség hivatalnokai nem hittek többé a véletlenben. Fivérem beszámolója szerint megkezdődött az ő lelki gondozói szolgálata. Egyik a másik után jött hozzá teljesen megrendülve, és azt kérdezték, mondja, van olyan Isten, aki ölni tud? Igen, válaszolta. De ez még csak gyerekjáték. Megcsúszni a lépcsőn és eleveszteni az életet? Hanem ami utána jön. Az a néhány nap, mondta a fivérem, olyan evangelizáció volt, amit életemben még nem tapasztaltam. Istennek erről az együtt munkálkodó hatalmáról én is bizonyságot tehetek, mondja Wilhelm Busch. Nem a másikat kell figyelmeztetni, hogy a másiknak kellene elhallgatni. Magunk felé kell, hogyha tényleg komolyan veszem a keresztségemet, komolyan veszem azt, ami abban történik, hogy meghalás, feltámadás, magamra kell irányulnia a figyelmemnek. Magamra kell figyelni. Nem a másikról gondolkodni. Hogy a másiknak mit kellene tenni, beszélni kellene, vagy nem beszélni, hogy kellene hinnie. Magamra kell figyelni. Magunkról mondja Pál apostol, hogy azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Amikor elindultunk a templomba, akkor mondtam egy-két gondolatot az úrvacsora vételről, hogy hát az olyan, az úrvacsora vétel, meg az előtte levő gyónás, mint a szemétnek a kidobása. És hogy ez mennyire fontos? Nagyon rossz, amikor a szemét összegyűlik a lakásban, és nem a megfelelő helyre dobálják az emberek. Előfordul ilyen, itt-ottam-ott. Utcán gyakran látom azt, hogy hol van a szemét, hogyan törik össze a megivott féldecis üvegeket, hogy aztán mondjuk kisgyerekek mezitláb menve vagy ott elesve elvágják magukat. Viccelődni szoktam, hogy jaj, de gyenge a kezük ezeknek az embereknek, hogy elejtik ezeket az üvegeket. De a valójában nagyon rossz, amikor össze-vissza dobáljuk a szemetet, nem a megfelelő helyre. Az úrvacsora vétel azt jelenti, és az azt megőrző gyónás, hogy kidobálom a szemetet az életemből a megfelelő helyre, a keresztre. Egyetlen hely van a bűnnek, a kereszt. És hát tudjuk, hogy az élet olyan, hogy ezt nem évente kell megtenni, hanem naponta kell megtenni. Hát ugye az első keresztények ebben előjártak, naponta együtt voltak, és részesültek a kenyér megtörésében. Nálunk ilyen gyakran nincsen, de havonta egyszer biztos, hogy meg tudjuk tenni. Hogyha meg akarunk újulni, hogyha azt akarjuk, hogy reformálódjon az életünk, és azt akarjuk, hogy megöldököljük az óemberünket, akkor éljünk minden egyes alkalommal az úrvacsora vétellel, a szemét kidobással. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te vitted fel testedben a fára a mi szemetünket. Segíts, hogy ezt az úrvacsora vétel alkalmával el tudjuk fogadni. Igénybe tudjuk venni. És általad új életben kezdjünk járni. Segíts, Urunk, naponta megöldökölni az óemberünket, gonoszságainkat, kegyetlenségeinket. És segíts, hogy valóban hirdessünk téged, aki az egyetlen út vagy az Atyához, és ezt az utat nekünk megmutattad, hogy azon járhassunk. Amen.